És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet. Erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Gondolom nem vagyok egyedüli, akinek teljesen átalakultak az információgyűjtési szokásai az utóbbi években. Volt időszak, amikor azzal kezdődött a napom, hogy elmentem a boltba, megvásároltam a napi újságokat, és végigolvastam azokat. Volt, amikor helyi tévésként konkrétan a terepen kerestem, mi az, ami aznap abban a városban, Gyergyószentmiklóson hír lehet. Aztán volt, amikor minden reggel végigolvastam több online lapot, portált, és így tudtam meg, mivel érdemes, mivel kell aznap foglalkozni. Helyi tévésként bevallom, a legkedvesebb időszak az volt, amikor jártam a várost egész nap, beszélgettem az emberekkel, hívtak azonnal, ha valahol valami történt. Éreztem a város lüktetését, ismertem a helyet, az embereket. Ma már, mint mindenki más gondolom, a közösségi média is része lett az információszerzésnek. Számos olyan oldalt követek és olvasok, ahol rendszeresen tartalmas olvasnivalót találok. Egyik ilyen a Drog Reporter. Hosszú ideje követem, és nagyon sok új szempontot ismertem meg arról, amiről amúgy nem szeretünk beszélni vagy beszélgetni. A drogról, a droghasználatról, a függőségről, az egymás elfogadásáról, és sok hasonló témáról, melyek engem is nagyon foglalkoztatnak. Hallgassátok nyitott elmével a következő beszélgetést. Vendégem Sárosi Péter jogvédő és történész, a Jogriporter Alapítvány igazgatója és a drogreporter.hu szerkesztője. Az adás a Marosvásárhelyi Rádióban hallható, később felkerül YouTube csatornámra, amit az Orsis World névon találtok meg. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Ez az első olyan adás, amiben nem tudtam, hogy kivel fogok beszélni, úgyhogy most még azt is fogom kérni tőled, hogy légy szíves, mutatkozz be, mert nem tudom, hogy ki vagy.
Én Sárosi Péter vagyok, és a Drog Reporter nevű oldalt szerkeztem. 2004-ben alakult ez az oldal, én korábban még a TASZ-nál, a Társasági Szabadságjogokértnél dolgoztam, és ez az első, és hát azt gondolom, ma már a legnagyobb drogokkal foglalkozó tematikus oldal, portál Magyarországon, magyar nyelven, angolul és oroszul is vannak anyagaink, nagyon sok videót forgattunk ebben a témában. Én már majdnem 20 éve foglalkozom ezzel a területtel, és hát a Facebookon is most már egy-egyre dinamikusabban növekvő követőtáborunk van, 54 ezer ember követ minket.
Igen, én is itt találtam rád, és erről is szeretném főleg, hogy beszéljünk, de azért, hogy tudjuk elhelyezni, meg azért is, mert nagyon érdekes városokat ismerünk meg, és helyeket, és korokat azáltal, hogy valakit kérek arról, hogy meséljen a gyerekkora, hogy hol született, meg egyáltalán milyen volt a gyerekkora.
Ez egy jó kérdés, mert szerintem is egyébként minden ott dől el, vagy nagyon sok minden ott dől el. Éppen nemrég beszélgettem én is egy szakértővel, egy gyerekjogi szakértővel, Gyurko Szilviával, aki azt mondta, hogy alapvetően a legfontosabb ma az ember életében, hogy milyen irányító számmal rendelkezik ahhoz, ahhoz hogy mennyi esélyt kap az életben, hogy mennyire tudja megvalósítani az álmait. Én viszonylag szerencsés helyzetben vagyok ebből a szempontból, mert egy ilyen középosztályban, egy családban, értelmiség szülők születtem vidéken, Kecskeméten, anyukám pedagógus, drámapedagógus, és ebben az ő maga területén elég sikeres is volt, és van. Apukám az pedig egy szakszervezeti vezető volt, szakszervezetnél dolgozott. Én magam pedig, miután elvégeztem a gimnáziumot, egyetemen a történelmet tanultam, tehát történészként végeztem, de hát amivel most foglalkozom, az már jóval szélesebb terület.
Akár azt is mondhatnánk, hogy mi értelme annak, hogy beszéltessen, vagy kérdezzek valakit arról, hogy milyen volt az iskolája, vagy mi az, ami ugye az iskola kapcsán neki eszébe jut, a sulis évek kapcsán. De nem fölösleges, mert szinte minden beszélgetésből kiderült, hogy volt legalább egy tanár, akinek a nyomát az ember viseli, vagy nagyon jó nyomot, vagy nagyon rossz nyomot. Tehát, hogy milyen volt neked a suli?
Igen, valóban az iskolában nagyon sok meghatározó élmény éri az embert. Mondjuk én, ha már ugye most én a drogterülettel foglalkozom, ott egyre nagyobb szakirodalma van annak, hogy a legkorábbi éveknek milyen fontos a szerepe, tehát mondjuk így az első 1-2-3 évünknek milyen fontos a szerepe abból a szempontból, hogy később aztán kiből lesz mondjuk függő, vagy depresszió, vagy hasonló dolgok kialakulásában is. Ha megengeded, akkor ezzel kapcsolatban is megosztok magamról valamit, hogy én ezt így felnőtt koromban fedeztem föl, hogy hát egyrészt nekem nagyon nehéz volt a születésem, egy farfekvéses baba voltam, és rögtön vittek inkubátorba, és ott gyakorlatilag nem is kapott meg anyukám, hanem én az első egy napot vagy két napot azt egy ilyen inkubátorra töltöttem, és hogy 2 éves koromban pedig volt egy olyan élményem, hogy hát bevittek kórházba a mandula műtétre, és utána valami járvány volt a kórházban, és 2 hétig ott voltam a kórházban, anélkül, hogy anyukám látott volna, vagy meg tudott volna ölelni, vagy bármi ilyesmi. És ez már felnőtt koromban jöttem rá arra, hogy ez ilyen élmények, ezek a traumatikus élmények, ezek mennyire meghatározóak az embereknek, akár a felnőtt kori életére is. Ebből a szempontból nekem rám nagy hatása volt Máté Gábor, a kanadai magyar származású orvosnak a könyve, illetve én szerencsés vagyok, mert én barátságban is vagyok vele, és így az ő által fedeztem föl, hogy ezeknek az élményeknek milyen fontos szerepe volt abban, hogy például az iskolában én alapvetően egy visszahúzódó kisfiú voltam, nehezen barátkoztam, nehezen engedtem közel embereket magamhoz. Tehát, és ez aztán azt gondolom, hogy abban a magyar poroszos oktatási rendszerben, ami mondjuk a magyar, és hát gondolom Erdélyben is az iskolákra jellemző, hogy hát ott elsősorban az a lényeg, hogy könnyen menedzselhető legyen a gyerek, beálljon a sorba, megtanulja, hogy csöndbe legyen, fegyelmezett, stb. Aminek persze megvan a maga haszna, de hogy közben meg nem tanultunk meg semmit arról, hogy hogyan fejezzük ki az érzéseinket, hogy hogyan oldjunk fel konfliktusokat egymás között, hogyan kezeljük a stresszt, a gyászt, mindenféle hasonló dolgokat. Ezt én nagyon hiányoltam, és még mindig hiányolom a magyar iskolákból, de ahogy mondtad, van, akik viszont nagyon jó, nagy hatással voltak rám, azok a pedagógusok, akikben volt egy ilyen emberség és szeretet a diákok iránt. Nekem például az alsó tagozatos tanárnénim, Ildikó néni volt ilyen, aki így ilyen tényleg egy nagyon, hát nagyon empatikus volt, nagyon, nagyon külön foglalkozott velünk, és velem is külön foglalkozott, és ez egyébként rám nagyobb hatással volt, mint a későbbi, mondjuk a felső tagozatos tanárok, akikkel már valahogyan személytelenebb volt a kapcsolat.
És rögtön le kell térnünk az útról, mert lett itt hirtelen 300 kérdésem, hogy az egyik fontos kérdésem az, hogy említed a Máté Gábort, és itt is nagyon sokan olvassák is, tehát hogy itt is népszerű Máté Gábor, de hogy ugyanakkor nagyon sok olyan véleménnyel is találkozom, hogy mit kell annyit válkálni a múltban, meg minek annyit foglalkozni vele, na és akkor mi van, ha kiderül, hogy történt velünk rossz, stb. Mit gondolsz erről?
Ez egy nagyon gyakori vélemény és egy nagyon gyakori félreértésen alapul. Azon a félreértésen, hogy nem érti sok ember, hogy mi az, hogy trauma. A trauma az nem a rossz dolog, ami történt az emberrel. Nem abba kell vájkálni, ami már elmúlt, és úgyse tudjuk megváltoztatni. Tehát ez nem egy ilyen meddő picsogás a múltról, hanem ez arról szól, hogy ezek az események, traumatikus események megváltoztatják azt a módot, ahogy mi reagálunk a valóságra. Megváltoztatják azt, ahogyan működik az agyunk, az elménk, a testünk, bizonyos beidegződött reakcióformák alakulnak ki, amelyek gyakran visszavezethetők egészen a kora gyermekkora, amikor a kisgyerek sikertelenül próbált kapcsolódni a gondviselőjéhez, a szülőjéhez, vagy más felnőtt emberhez, akitől szeretetet, gondoskodást várt, és ezek valahol félresiklottak. És nem az a lényeg, ami történt, hanem hogy ez megváltoztatja azt, ahogy mi működünk. Például a függőség az egy tipikus trauma reakció. Tehát ez egy olyan módszer, amivel az emberek a sikertelen kapcsolódásaikat megpróbálják pótolni. Tehát amit az emberi kapcsolatokban nem tud az ember megkapni, azt a fajta szeretetet, megbecsültséget, stb., ami hát gyakorlatilag egy ilyen jutalmazó érzéssel jár az ember agyán, hogyha ezeket nem tudja a természetes emberi kapcsolatokkal, az élet kis örömeivel megtalálni, akkor kell valamiféle pót cselekvés. És gyakorlatilag a függőség az ilyen olyan cselekedet, ami rövid távon enyhülést kínál az ember elszigeteltségéből, magányából, meg nem értettségéből, hosszú távon viszont még nagyobb problémákat okoz. És ez a probléma ugye vele, és ezért mondja Máté Gábor is azt, hogy nem az a lényeg, hogy honnan van a függőség, hanem hogy honnan van a szenvedés, hogy ez honnan jön ez a szenvedés, milyen fajta meg nem értettség munkál benne az emberben, ami aztán oda vezet, hogy ilyen torz módon próbálja kielégíteni az egyébként valós szükségleteit. Tehát ezek mögött mindig valós szükségletek vannak, emberi szükségletek, és ezért én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan lelki-testi nyavaják, amiket szenvedünk, akár a depresszió, akár a függőség, most nagyon elterjedt a korszakban. Ezekkel nem lehet anélkül foglalkozni, mert ne értenénk meg, hogy ezek honnan jönnek bennünk. Ne látnánk meg azt a kisgyereket, akik voltunk egyszer, és nem kaptuk ezt meg. És akkor az viszont nagyon sokat tud szerintem segíteni, hogyha ezt meglátjuk, ezeket az összefüggéseket.
És akkor mindjárt rá is térünk a drogriporterre, de hogy előtte még hadd kérdezzem meg, hogy említetted, hogy poroszos iskola, és ugyanakkor azt is, hogy függőség. És azt látom én a környezetemben, hogy gyakorlatilag nagyon sok szülő és pedagógus számára is csak ez a két változat létezik, hogyha nem a poroszos rend van, akkor szétcsúszik a gyerek. Tehát, hogy mintha nem lenne egy egészséges, nem középút, hanem egy egészséges felosztása ennek a dolognak, vagy rendszere, vagy nem működhetne. Mit gondolsz erről?
Én magam nem vagyok ugye pedagógus, tehát nem próbálom azt a szerepet magamra vindikálni, hogy én itt szakértőnként nyilatkozok erről a témáról, de vannak természetesen gondolkodó emberként van véleményem erről, és hát nem feltétlenül, hogy ez ma már nagyon nagy szakirodalma van annak, hogy nem kell ahhoz ilyen erőszakos, tekintélyelvű, fegyelmező módszereket alkalmazni, hogy a gyermek egyébként be tudjon illeszkedni a közösségébe, és ne legyen kirívóan antiszociális a viselkedése. Tehát ez egy tévhit, hogy sokáig azt hittük, én magam is még gyerekként ezt ilyen természetesnek vettem, hogy hát a körmös az kell ahhoz, hogy viselkedjünk. Ha nem lenne körmös, akkor nem viselkednénk. De ma már tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát vannak alternatív pedagógiai módszerek, vannak olyan országok, ahol már ezek uralkodóak, vagy dominánsak, és ott is valahogy vannak alternatív iskolák is, és azt látjuk, hogy nem esnek szét, nincs káosz. Tehát, hogy amit én hallottam ilyen alternatív pedagógusoktól erről, az, hogy nagyon fontos például az, hogy az iskolában kialakuljon egy közösség, a tanulók közössége, ami jár egyfajta autonómiával is, mert akkor fogják a felelősséget érezni. Tehát, hogy például legyenek szabályok, az, szerintem az nagyon fontos. Én a magam egyébként ebből a szempontból konzervatív vagyok, olyan, hogy szeretem, ha vannak világos szabályok, amik az embernek az életét valahol azért korlátok közé szorítják, de nem mindegy, hogy ezek a szabályok hogyan születnek. És itt szerintem nagyon fontos például, hogy a diák megértse ezeket a szabályokat, hogy ez miért van, hogy ez nekem miért jó, és legyen valamiféle közös, kollektív folyamat, aminek a során elfogadja a közösség ezeket a szabályokat. Például vannak olyan iskolák, ahol a szabályokat így hozza meg a tanárral együtt a közösség, hogy akkor kialakítja, hogy igen, ezek, és egyébként ott például sokkal jobban működnek ezek, amikor a közösség maga, például akit megszegi a szabályt, azt a közösség maga úgymond kényszeríti rá, hogy tartsa be a szabályt, mint hogyha csak egy ilyen felülről ráerőltetett szabály lenne. Hát szerintem nem az a lényeg, hogy senki nem azt akarja, én legalábbis remélem, senki nem azt akarja, hogy ne legyenek szabályok, és hogy szétessen minden, hanem ahogy József Attila fogalmazott, hogy szabadság teszül nekem rendet, és hogy valahol erre kéne törekedni.
És akkor lépjünk rá, vagy térjünk rá a drogriporterre. Igazából arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy hogy kezdődött ez az egész. Honnan ez az érdeklődés benned ez iránt, a téma iránt? Mert én bevallom, hogy elég rég olvasom, és nagyon sok mindenben megváltoztatta a véleményemet a függőkkel kapcsolatosan, mert ne nevezzük őket drogosoknak, de hogy nagyon sok mindenben, tehát hogy érdemes, hogy írod.
Ezt, ennek nagyon örülök, és köszönöm, hogy ezt megosztottad velem. Minden visszajelzés fontos, különösen, hogy ez nem egy olyan projekt, amit az állam vagy bárki támogat, civil, független projekt, ami hát, amit hát így ilyen-olyan pályázatokból próbálunk meg fenntartani, és hát most már egyre inkább a maguknak, a olvasóknak a támogatásaival, adománygyűjtéssel is. És hát eredetileg ugye a TASZ, tehát a Társadalmi Szabadságjogokért, ez egy jogvédő szervezet, annak a oldalaként indult, én így jogvédőként kezdtem ezt a karrieremet, és aztán egy idő után rájöttem arra, hogyha csak arról beszélünk, hogy milyen a jogi szabályozás, a politika, stb., ezzel ugye valahogy a saját buborékunkból nem fogunk tudni kitörni. És hogy most már egy jó pár éve elkezdtem másféleképpen kommunikálni erről a témáról, és próbálom megszólítani azokat az embereket, akiknek nincsen igazából, akik nem személyesen érintettek a drog témában. Ugyanakkor ők is látják azt, hogy mennyiféle népbetegségtől szenved a magyar társadalom, meg hát most a romániai társadalomat is említhetném, meg bármelyik európai társadalmat, de hogy egy picit ilyen szélesebbre vontam a perspektívát, lehet, hogy te is észrevetted, hogy sok poszt nem a drogokról szól kimondottan, inkább emberekről szól, emberi helyzetekről, amikor emberek belekerülnek valami rossz helyzetbe, és ebből ők hogyan próbálnak kikeveredni, mi magunk hogyan küzdünk meg különféle olyan zsákutcákkal, amiben az életünk belekerül. És akkor én azt gondolom, hogy ha az emberek ezeket megismerik, és látják, hogy például aki függőséggel küzd, drogfüggőséggel, az is nagyon hasonló zsákutcákban találja magát, mint egyébként aki depressziós, aki gyásszal küzd, aki elvesztett valakit, akinek valami párkapcsolati konfliktusa van. Tehát ezernyi dolog van. És hogy egyébként a drogfüggők nem annyira nagyon mások, tehát ez nem egy ilyen egzotikus csoport, egy ilyen más, nem tudom, akik így valami genetikai selejttől szenvednek. Ez egy nagyon emberi dolog, függőség. Nem csak egyébként drogoktól lehet az ember függő, lehet az ember függő például játék, szerencsejátéktól, lehet függő munkától is akár, amit ugye jobban megbecsül a kultúra, de az is nagyon káros tud lenni. Ma már tudjuk, hogy a úgynevezett viselkedési függőségek nagyjából ugyanolyan folyamatokat indítanak el az agyban, mint a szer függőség.
És hát az alkohol?
És hát az alkohol, persze, tehát én magam ugye, én egy azt gondolom, mint amit a szakma nagy része is, hogy illegális és legális szerek között ebből a szempontból nem érdemes különbséget tenni, mert hogy nem az a lényeg, hogy most mi van a listán, meg mi nincs a listán. Ez jogi szempontból lehet fontos, de hogy az emberi szempontból a függőség, a fogyasztásnak a különböző formái, azok egyébként nagyjából ugyanolyanok. A drogfogyasztás mindig egy spektrumon van, tehát nem teljesen bináris, hogy akkor valaki függő, valaki alkalmi ivó, vagy rekreációs fűszívó, nem ennyire egyértelmű, hogy akkor egyik másik, hanem ez egy spektrum, ugyanúgy, mint egy nagyon sok minden más, és akkor ezen a spektrumon az emberek különféle helyeken helyezkednek el. Van, aki például betegsége miatt fogyaszt szereket, vagy öngyógyításként, vagy akár azért, mert felírták neki. Van olyan ember, aki a munkája miatt fogyaszt, tehát ezt is alulbecsülik. Nagyon sok ember van manapság például, aki szakácsok, kamionsofőrök, stb., akik különféle stimulánszereket használnak, mert sokat kell éjszakázniuk. Tehát nem mindig a szórakozásról szól a szerhasználata az embereknek, hanem gyakran arról szól, hogy megfeleljenek bizonyos társadalmi szerepekben. És akkor ezek persze sokszor egészségtelen megküzdési stratégiák, de hogy ha meg kell értenünk őket, hogy ennek mi a funkciója az adott ember életében, nem biztos, hogy elég, ha kivesszük a szert, mert akkor marad egy lyuk, akkor mi fogja azt betölteni. És ez is egy fontos üzenet, hogy ahogy Személyáci János doktor szokott fogalmazni, hogy ha most kivesszük a drogot az emberétől, akkor mi lesz azzal a sok stresszel, meg mindennel, amit azzal szokott letompítani. Kilövi a holdba, vagy mit csinál vele? Tehát nem ilyen egyszerű a képlet, mint ahogy egyébként Romániában, Magyarországon is sokan gondolják, hogy akkor harcoljunk a drogok ellen, tüntessük el a drogokat, és akkor minden megoldódik.
Mi lehet az oka annak, hogy mégis ilyen megvetéssel, már-már undorral beszélünk arról, hogy vannak drogosok egyrészt, másrészt eltartjuk magunktól nagyon messze ezt a témát, és azt mondjuk, hogy a mi környezetünkben egészen biztosan nincs, holott én magam is tudom, és nagyon sok emberrel beszélgetem, akik elmondják, hogy akár itt a városban is bármit be lehet szerelni. Tehát, és ez egy kis város. Úgyhogy ilyen mi lehet az oka annak, hogy egyrészt ilyen megvetés vezi ezt a témát, másrészt, hogy ilyen nagyon szélsőségesen viszonyulunk hozzá, hogy nincs, de mégis tudjuk, hogy van.
Hát igen, a kutatások szerint például Magyarországon csinálnak mindig egy ilyen felmérést, hogy kit nem szeretne legjobban szomszédjának. És akkor ez szerint a felmérés szerint rendre a kábítószeres az, akit az emberek a leginkább nem szeretnének szomszédnak. Tehát vannak ilyen kategóriák, hogy roma, HIV pozitív, meleg, migráns, mindenféle ilyen kategóriák, és mindig rendre a kábítószeres, akit legkevésbé szeretnének az emberek szomszédjuknak. Tehát ez tényleg a legelutasítottabb csoport. Az ország azért is van, amilyen sztereotípiákat hozzá kötnek az illegális szerhasználókhoz, amiket ilyen filmekből, meg hasonló sorozatokból, mindenféleből felszednek az emberek, azért ezek azért gyakran túlzóak, de azt is el kell mondani, hogy tényleg a drogfüggőség az nagyon pusztító hatással tud járni az emberek életére. És hát van, aki csak ezt a felszínt látja, csak a problémás viselkedést látja, és akkor azt kérdezi, hogy ezzel meg mi van, ez, mi baj van vele, miért így viselkedik, stb. De hogy igazából nem azt a helyes kérdés, amit föl kellene tennünk, azt szerintem az, hogy mi történt vele, hogyan jutott el ide. Sajnos nagyon sokszor ilyen felszínesen hozunk ítéletet különféle csoportokra, akár hajléktalanokról is, tehát hogy ott ül, hát biztos lusta, nem akar dolgozni, biztos jellemtelen, gyenge ember. Az emberek azt gondolják, hogy a világ az egy igazságos hely, és mindenki azt kapja, amit megérdemelt. De ez nem így van. Ha megnéznénk azt, hogy akár a utcán csövező fiatalok, akik mondjuk ilyen designer drogokat fogyasztanak, szívják a herbál, bio nevű dolgokat, hogy ezek honnan jönnek, akkor azt látnánk, hogy nagyon sokszor ezeknek nagyon nem volt jó gyerekkora, tehát intézetben nőttek föl, vagy hát elveszítették a szüleiket, valaki más nevelte föl, nagyon problémás gyerekkoruk volt már az iskolában, korai években valami problémájuk volt. Nagyon gyakori az, hogy diagnosztizálatlan pszichiátriai zavarok vannak, ADHD, depresszió, mindenféle, amivel, ami miatt ő önmagát gyógyítja. Tehát, hogy ezernyi oka lehet annak, hogy valaki szerhasználó, vagy kimondottan már a függőkről beszélünk, és akkor hát az emberek viszont csak azt a felszínt látják. Tehát azt látják, hogy koszos, lehet, hogy büdös, hogy nem, nincs benne önkontroll, tehát hogy ő nem tudja kontrollálni magát, és ugye ez az egyéni önkontroll, ez egy nagy tiszteletnek örvend a mi társadalmunkban. Tehát aki nem tudja magát kontrollálni, vagy valamilyen szinten nem tudja a viselkedését kontrollálni, azt lenézzük. De nem feltétlenül nézzük meg neki, hogy ő honnan jön.
Igen. Mennyi esélye van ma Magyarországon egy függőnek arra, hogy jó helyre kerüljön, jó kezelést kapjon? Egyáltalán a rendszer működik Magyarországon ilyen területen?
Sajnos nagyon akadozik és döcög, hogy úgy mondjam, a rendszer. Például most volt egy találkozó szakemberekkel a Budapesti Fővárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon, ahol elmondták, hogy hát olyan három hónapot kell várni várólistán ahhoz, hogy valaki mondjuk a kórházba, a Nyíregy Ula kórházba bekerüljön detoxra. Na most hát lehet gondolni egy függő embernél, mondjuk ez a 3 hónap, az gyakorlatilag olyan, hogy azt elfelejthetjük, mert ugye a motiváció az nem egy olyan dolog, ami így állandó itt ezeknél az embereknél, nem olyan, hogy csak úgy besétál bármikor a kórházba. Tehát ez azoknak a szakemberek, akik viszont azzal foglalkoznak, hogy mondjuk a drogambulancia, ahol besétálhat hozzájuk a drogfüggő, ők arra panaszkodnak, hogy nagyon nehéz bármilyen ellátásba bejuttatni embereket. Sajnos nagyon sok olyan program hiányzik, ami megkeresni az embereket az utcán. Ezeket nevezzük alacsony küszöbű programoknak, amik nem követelik meg azonnal a szermentességet, hanem segítenek a drogfüggő embereknek ott, ahol éppen vannak az életükben. Mondjuk, ha betéved hozzájuk, és ki akarja mosni a ruháját, vagy meg akarja nézni az e-maileit, vagy mondjuk le akar ülni egy teát meginni és beszélgetni, akkor azt a szolgáltatást nyújtják neki, vagy hogyha steril fecskendő kell, akkor azt adnak neki. Tehát ezek az alacsony küszöbű programok. Ezek sajnos eléggé leépültek, hogy nagyon kevés van belőlük, pedig ezek lennének ugye a belépő pontok a ellátórendszerbe. Hát ez nem úgy történik általában, hogy az emberek rögtön besétálnak a kórházba, vagy a rehabilitációs otthonba, hanem egyébként meg kell őket keresni. Ez egy aktív, proaktív módon meg kell őket keresni. Egyébként ez a helyzet, hát kell mondjam, hogy talán még Magyarországon egy picit jobb, mint Románia nagy részében, tehát ott is kapcsolatban vagyok szakemberekkel. Hát Erdély egyébként különösen rossz helyzetben van, én azt látom, tehát míg mondjuk Bukarestben még talán ott jobb, de ott látom, hogy vannak programok, de például a rehabilitációs programok, azok nagyon hiányoznak, én azt látom. Erdélyben
Megmondjam
múltkor
miért?
beszél. Tessék?
Megmondjam miért? Mert Erdélyben nincs probléma.
Ja, hát igen. Pont most meghívtak egy ilyen szülői csoportra, ahol volt egy erdélyi anyuka, aki online szokott csatlakozni, és arra panaszkodott, hogy náluk Nagyváradon semmi nincsen. Tehát tényleg így, ha valamit akar valaki, akkor még szerencséje, hogyha magyar, vagy tud magyarul, akkor elküldik Magyarországra valami rehabba. De hogy tényleg így Erdélyben nagyon-nagyon nincsenek ilyen lehetőségek. Tehát hát igen, ez valószínűleg az ottani társadalom az még inkább ilyen, még korábbi szinten van ebből a szempontból, hogy amiről nem beszélünk, az nincsen. És elég szigorúan megbüntetni őket, és akkor már nem lesz probléma.
Körülbelül kismillió kérdésem van, de van, ami nagyon fontos, és azt mindenképp meg szeretném kérdezni. Ezt már kérdeztem korábban Kalóz Jánostól, nem tudom, ha ismered, egy kolozsvári pszichológus, aki szerfogyasztó volt, és utána lett ilyen emberekkel foglalkozik, hogy nagyon nagy kérdés, nagyon sok embertől hallottam ezt, hogy marihuánás cigarettát fogyasztani jó, nem jó, kapudrog, nem kapudrog, és azt látom, hogy inkább abban hisznek nagyon sokan, hogy nem, hát az nem okoz függőséget. Ezzel szemben például Kalóz János nagyon határozottan állítja, hogy mindenféle droggal fennáll a veszélye, hogy bármikor függővé válsz. Te erről mit gondolsz?
Egyrészt a kanabisz függőséget okoz. Tehát ez a marihuána, amit marihuának nevezünk, az a kanabisz növénynek a virágzata gyakorlatilag, aminek a hatóanyag az a THC, a tetrahidrokanabinol. Ez a leggyakoribb illegális szer messze Európában. És hát ez ugyanúgy okoz függőséget, mint minden más szer. Abban viszont van különbség, hogy például mennyire intenzívek a fizikai elvonási tünetek, tehát míg mondjuk az alkohol elvonási tüneteibe bele lehet halni, ezt tudjuk, tehát az nagyon veszélyes. Tehát, hogyha valaki le akar jönni alkoholizmus, le akar jönni az alkoholról, akkor az kórházban tudja megtenni detox, mert egyébként meghalhat az elvonási tünetekbe. A kanabisznál ez nincsen, tehát ott valóban enyhébbek az elvonási tünetek, ott inkább pszichés elvonás, tehát szorongás, álmatlanság, alvatlanság, ilyenek az elvonási tünetek, de hát azért ezek is elvonási tünetek, tehát igazából kialakul a függőség. Ami a másik részét illeti a kérdésnek, az a kapudrog, nem kapudrog. Itt van egy olyan, valóban az van, hogy aki mondjuk heroin használó, annak a nagy része fogyasztott már korábban füvet, viszont mondjuk azt is el lehet mondani, hogy fogyasztott korábban alkoholt is, vagy cigarettát is. Ettől még nem feltétlenül igaz, hogy aki mondjuk alkoholt iszik, annak nagyobb az esélye arra, hogy heroin függő legyen. Tehát ilyen értelemben ilyen okokozati kapcsolat szinten ez a kapudrog elmélet ez már megdőlt. Tehát nincs ilyen, hogy csak azért, mert valaki füvet szív, akkor majd abban a veszélyben van, hogy ő majd tovább lép a heroinhoz, vagy valami másik szerhez. Ugyanakkor hát a kanabisz, mint ahogy minden más szer, szolgálhat arra, hogy az ember a szenvedését enyhítse vele. Tehát igazából attól függ, hogy ki mit hoz magával, milyen csomagot hoz magával. Van, aki ugyanúgy használja a kanabiszt, mint mondjuk egy alkalmi borivó a bort, vagy egy ilyen ínyen szomelié. Én olyat is ismerek, aki gyakorlatilag csak a minőségét és csak ritkán. És hogy van olyan, aki viszont minden nap már reggel elszívja az első marihuás cigét, és nála igazából ez egy menekülés. Tehát nála arról szól, hogy ő nem akar szembesülni azzal, hogy az élete nem jó, nem érzi jól magát a bőrében. Tehát nem mindegy, hogy mire használják. Ugyanígy az alkohol, ez nem olyan más az alkoholnál sem. Tehát ott is azért van, aki az napját már úgy kezdi, hogy egy ilyen szinten tartó feles. Én mondjuk például kedvelem a fröccsöt, de mondjuk egy héten egy-kétszer megiszok egy fröccsöt, de hogy ettől függetlenül soha nem gondoltam arra, hogy ennél többet kéne innom. Én, mert valószínűleg most jelenleg jól érzem magam a bőrömben. Tehát, hogy nem, ez tényleg azon múlik, hogy az ember mennyire van kitéve ennek, mit hoz magával.
És mivel mindjárt lejár az adásidő, van nekem egy olyan elgondolásom, vagy a világról alkotott képem, hogyha egy kicsit többször néznénk egymásra őszintén is, meg adnánk a lehetőségét annak, hogy meglássuk a másikban az embert, akkor is a koszos, vagy cigány, vagy függő, vagy épp részeg, vagy bármilyen, de meglátnánk a másikban az embert, csak egy pillanatra is, akkor egyrészt a világ is jobb hely lenne, másrészt nekünk is sokkal jobb lenne, harmadrészt neki is segítséget nyújthatna ez. Egyetértesz velem?
Egyetértek természetesen. Gyakran még az is nehéz egyébként, hogy meglássuk az embert akár egy olyan csoportban, aki nem feltétlenül ebbe a kategóriába tartozik, hogy cigány vagy drogfüggő, hanem mondjuk a szomszédos népek közötti megértés, vagy mondjuk román, magyar, stb. Nekem egyébként azt elfelejtettem mondani neked, hogy nagyapám ő székely volt, és onnan Erdélyből jött, mindig vannak rokonaim is Marosvásárhelyen, és hogy ő például élete végéig egy megkeseredett ember volt, a második világháború után ki el kellett menekülnie Erdélyből, és élete végéig egy ilyen, hát nagyon érezhető volt, hogy van egy ilyen keserűség, gyűlölet a románok iránt. Most nem tudom szebben mondani, tehát egy ilyen nagyon, ez nagyon mélyen benne volt, és hogy valahogy ezen is gondolkodtam, hogy ugye a traumáknak van ez az egyéni formája, de vannak ilyen kollektív traumák is, amiket így magunkkal cipelünk a múltból. És ezeket is, hogy továbbadjuk a generációról generációra, hogy mi történt, kivel mi történt. Hát itt Közép-Európában mindenkinek a családjában biztos vannak ilyenek, hogy akár minden családban van legalább egy dédnagybácsi, aki elesett a háborúban, nem jött vissza, elvitték a németek, az oroszok, stb. Tehát, hogy tele vagyunk ilyenekkel is, ilyen kollektív traumákkal, és ezeknek sem mindig látjuk a nyomát, hogy van, de hogy akár az, hogy sokunkat egy-két generáció választ el az éhezéstől, és hogy az, hogy most jelenleg mennyire nem tudjuk kontrollálni a saját evésünket, na most már inkább ez a probléma, hogy sok egészségtelen dolgot eszünk. Erre sem mindig gondolunk, hogy lehet, hogy ez azért, az is annyira erősen benne van a családokban ez, hogy amikor van étel, akkor az gyorsan meg kell lenni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Tehát, hogy ezekkel a dolgokkal is meg kell küzdenünk. De a pozitív üzeneteddel valóban azzal jó lezárni, hogyha egy picit megerőltetnénk magunkat, és kicsit együttérzőbben próbálnánk odafordulni az embertársainkhoz, és egyébként még ezelőtt, amit mielőtt ezt megtesszük, szerintem azt is meg kell tenni, hogy saját magunkhoz, mert nagyon sokszor ezt nem tudjuk megtenni, hogy utáljuk magunkat. Valami nem is szeretünk a tükörbe nézni, mert hogy túl ilyen vagyok, túl olyan vagyok, nem vagyok elég ilyen, mindenki más jobb nálam, ő sikeresebb, ő többet elért, én még senki nem vagyok, nem érte. Hogy így folyamatosan harcolunk saját magunkkal, és hogy amíg ezt nem fejezzük be, addig meg a másik embert is csak vetétársnak látjuk.
Köszönöm szépen. Hát van
Én is
dolgunk.
Köszönöm. Van.
Köszönöm. Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!